Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Szabó András, aki a Civil Rádióban az elmúlt hetekben elhangzott műsorokból ez alkalommal a következő két műsort ajánlja a kedves hallgatóknak. Az első órában a szerde este hallgatható Őrkutyák civilben című műsorunkban Lőrinc Marcell, a műsor szerkesztője, a láthatatlan kiállítás egyik vezetőivel, Juhász Zsolttal beszélgetett. A második órában aztán a kedd esténként hallgatható Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 13 éve elhangzott műsorát hallgathatják újra, amelyben a szerkesztő és műsorvezető Szabó András Vaskuti Pállal a nehezen nevelhető gyerekek kezelésére Sri Lankán kidolgozott élményterápiás módszerről, a CHANCE programról beszélgettek. Tartsanak velünk a következő két órában!
Hallgassuk újra!
Fogják a fejüket, hogy Jézusom, miért kellett ez? Mert hogy gyakorlatilag ez annyira megérinti ez a téma őket, hogy mint az ember, mikor a takarót magára húz, hogy hú, akkor most biztonságban vagyunk. Egy picit ez erre hagy a dolog. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy az összes olyan ember, aki public helyen dolgozik, tehát a Tesco pénztárostól kezdve az önkormányzati, nem tudom mi ez az okmányirodába, akik dolgoznak, a bankokba, a postán, stb., hogy ezeknek kötelező volna egy ilyen képzésen részt venni, hogy amikor egy vakkal találkozik, vagy látássérült, akkor ne kelljen emelt hangon beszélni, mert ő nem süket, meg nem hülye, csak vak.
Mi történik, amikor kialszik az utolsó fény is? Amikor már nem segít a telefon kijelzője, a GPS, egy tábla, vagy akár egy ismerős arc? Mit kezdünk önmagunkkal egy olyan világban, ahol csak a hangokra, az érintésekre és a bizalmunkra támaszkodhatunk? A láthatatlan kiállítás éppen erre hív bennünket. Néhány tucat perc teljes sötétségben, de annál több felismeréssel. Ez nem csupán egy különleges program vagy múzeumi élmény, hanem egy találkozás egy másik nézőponttal. Olyan emberekkel, akik nap mint nap látás nélkül élnek, dolgoznak, közlekednek, és akik talán többet tudnak a bizalomról, az alkalmazkodásról és az emberi kapcsolatokról, mint mi, akik látunk. Mai vendégünkkel nem csak a láthatatlan kiállítás történetéről és jövőjéről beszélgetünk, hanem arról is, hogyan formálhatja egy ilyen élmény a társadalom szemléletét, milyen szerepet játszik a fogyatékosság ügyben, és miért lenne fontos, hogy minél többen kilépjünk, vagy talán éppen belépjünk a komfortzónánkból. Kapcsoljuk ki egy pillanatra a megszokott képeket, és tartsatok velünk egy utazásra a sötétségbe. Lehet, hogy a beszélgetés végére egy kicsit másképp fogtok látni.
Őrkutyák civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil Rádió FM 98.
Üdv mindenkinek, ez itt az Őrkutyák civilben a Civil Rádión. Lőrinc Marcell vagyok, és a mai témánk egy nagyon izgalmas kiállítás, újranyitása, újra megjelenése. Még nem mondhatnám, hogy újra láthatóvá tevése, hiszen ez egy nagyon speciális dolog, amiről beszélünk, a láthatatlan kiállítás. És a mai beszélgető partnerem Juhász Zsolt, aki a kiállítás egyik vezetője, és vele fogunk beszélgetni. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, üdvözlöm a műsorban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat!
És rögtön bele is csapnék, hogy ez egy elég nagy múltú intézmény, tehát a láthatatlan kiállításról nagyon sokat lehetett hallani. Őszintén én azt rögtön spoilerezem, hogy nekem még nem volt szerencsém hozzá, de pont ez is vezetett talán a találkozáshoz, hogy szerettem volna felfedezni, hogy hol tart, mi van vele, hiszen azok a hírek terjedtek korábban, hogy nem működik, bezárt, és nagy meglepetésemre az fogadott a honlapon, hogy újra nyit a kiállítás, gyakorlatilag egy hét múlva látogatható lesz. Az első kérdésem, hogy ha csak így egy-két mondatban be kéne mutatni, mi a nagyon rövid bemutatása a kiállításnak, aki nem ismerte, nem hallott még róla, hogy gondoljon erre, miről van itt szó?
A kiállítás gyakorlatilag a látók és a látásérült vak emberek közé próbál egy hidat verni. Gyakorlatilag ezt úgy teszi, hogy teljes sötétséget csinálunk egy pár teremben, és gyakorlatilag itt megfordul a dolog. Vak és látássérült tárlatvezetőink vannak, akik tökéletesen ismerik ezeket a helyszíneket, és ezeket a helyszíneket a látó embereknek úgy mutatják be, hogy teljes sötétség van, tehát gyakorlatilag ott ők látnak, a látó emberek meg ugye a sötéttől elvesztik a látásukat, arra a kis időre persze csak, amíg benn vannak, és hát gyakorlatilag így mutatjuk be azt, hogy egy vaklátásérült ember milyen élethelyzetekbe kerülhet, és gyakorlatilag ezeket hogy tudja megoldani. Ennél azért egy picit szofisztikáltabb a kiállításnak a dolga, mert egyébként van a kiállításon egy úgynevezett látható rész is. A látható részen megtanítjuk az embereknek a breírást, mint a vakoknak az írását, megmutatunk eszközöket, amiket a vakok használnak a mindennapokban, olyan játékokat mutatunk, ahol amiket tapintás alapján lehet játszani, és ami most a legfontosabb, hogy a látásérültek és vakok hogyan használják az okos eszközöket. Ugye az okos eszközök most már minden területen átveszik az irányítást, ez most a legértekesebb rész egyébként, főleg mikor már a mesterség és intelligencia is belejön a kérdésbe. Borzalmasan gyorsan fejlődik ez a terület, és hát nagyon-nagyon nagy segítséget ad így a látásérülteknek ez a dolog. Úgyhogy ezeket próbáljuk bemutatni, és mi egy ilyen, hát mondanám, hogy szórakoztatni szeretnénk az embereket, de nem azzal a felhanggal, hogy mint a Ringling Spinnen vagy a cirkuszban, hanem pont mikor egy jó könyvet elolvas az ember, és egy élmény dúsan is, és nagyon elgondolkozva megy haza, hogy ő hogyan élné meg ezeket a dolgokat, hogyha vele ilyen történne. Gyakorlatilag nálunk olyan tárlatvezetők vannak, akik, hát én azt szoktam mondani, hogy még olyan, tehát nagyon, nagyon kevés olyan kérdés van, amivel még nem találkoztak itt a sok év alatt. Hogyha valaki olyat kérdez, hogy elpirulnának, akkor ő is olyat kérdez vissza a sötétbe, de hát senki nem látja, hogy a másik is elpirult. Úgyhogy gyakorlatilag mi azt szoktuk mondani, hogy nincsenek hülye kérdések, csak föl nem tett kérdések vannak itt ezzel a témával kapcsolatban. És amikor ezt mondjuk az embereknek, akkor úgy el is gondolkoznak, és nagyon-nagyon jó kérdések szoktak egyébként fölmerülni, de azért a legfontosabb, én azt gondolom, hogy az, mikor hazamegy az ember, és egy picit úgy leülepszik ez a dolog, akkor úgy este, mikor úgy az elalvás előtt van, az a másfél perc, vagy nem tudom, úgy végig gondolja az ember, hogy mit tett aznap, na akkor jönnek elő igazán ezek a kérdések, hogy ú, Jézus, Atya, Úristen, miért nem kérdeztem ezt meg?
Milyen jó utólag lett, nem lehet?
Utána is meg lehet, és nagyon sok olyan látogatónk van, aki többször visszajön. Gyakorlatilag nálunk úgy van, hogy ilyen 8 fős kis csoportokban, maximum 8 fős csoportokban vezetjük ezeket a túrákat, amik egy ilyen 40 perc, 1 órásak a sötétben. És gyakorlatilag itt mindig van egy látássérült vakvezető, aki vezeti ezt a túrát, tőle lehet kérdezni. Vannak mindig kötelezendően elmondandó dolgaik, mert azért mi is szeretnénk egy állandó élményt adni, de azért ez pont az a dolog, hogy ez egy interaktív dolog, és így mindenki a saját személyiségét bele tudja tenni ebbe a dologba. Úgyhogy nagyon sok olyan látogatónk van, aki direkt kéri, hogy ő ne azzal menjen, akivel az legutóbb ment, hanem mással menjen, mert hogy az egy más fog hozzátenni ehhez a dologhoz.
És egyébként
teljesen más lesz így a kiállításnak a felhangja. A másik, hogy annyira sok tárgy van bent egyébként, hogy Ha másodszor, meg harmadszor, akkor sincs baj, mert gyakorlatilag biztos, hogy fog találni újdonságot.
Egyébként ugye ez egy teljes sötétségben zajló kiállítás. Nem félelmetes a látogatóknak ez, hogy mondjam, mi a cél, hogy milyen élménnyel távozzanak? Hogy...
Hát ez a elgondolkodható azzal, hogy gyakorlatilag belegondoljunk, hogy egy vakot látássérültet, ha látunk az utcán, akkor ő miken megy keresztül. Oda merjünk menni hozzájuk segíteni. Hogyan kell oda menni hozzájuk segíteni? Hogyan kell kommunikálni velük? Gyakorlatilag ezeket meséljük el, és hogy mondjam, egy picit ilyen oldottabb, kötetlenebb formába, de én azt gondolom, hogy az üzenet az átmegy. Nagyon-nagyon sok iskolás csoportunk van egyébként, és ugye beszéltünk erről, hogy 8-án nyit a kiállítás itt júliusban, már eddig is fogadtunk egyébként csoportokat, iskolás csoportokat, nagyon sokat, eddig még csak ilyen csoportszinten fogadtunk embereket, de gyakorlatilag az iskolás csoportoknál az a nagyon-nagyon jó dolog, hogy ha egy fiatal megtapasztalja ezt, akkor neki ez már természetes lesz, és nem majd 40-50 éves korában jön rá, hogy jaj, van a társadalomnak egy ilyen része is. És nagyon jó látni, és ez ilyen nagyon nagy büszkeséggel tölt el minket, mikor jön hétvégén egy család, és mindenkitől megkérdezzük, hogy honnan hallottak a kiállításról, és akkor azt mondja a család, hogy hát a gyerek volt hétközben az iskolával, és azt mondta, hogy ide nektek is el kell jönni. És akkor van úgy, hogy a szívünk nekünk is ugye elfacsarodik, és azt mondjuk, hogy hát megérte csinál, megírja ezt a dolgot csinálni.
Egyébként... Tehát ez a módszertan, ez az ötlet, hogyan született, honnan jött?
Hát ez gyakorlatilag a világban van már, aki ilyet csinált, ilyen kiállítást. Aztán Magyarországon is nem mi hoztuk ezt először létre, de mikor mi ebbe belecsöppentünk a legelejénél, akkor már éreztük, vagy éreztem én is, hogy ez egy... Ez egy nagyon-nagyon inspiráló és nagyon-nagyon motiváló dolog ezzel foglalkozni. Egyébként az alaptörténet szerint Németországban volt egy újságíró, akinek a kedvese megvakult, és akkor ő besötétítette a lakást, hogy megtudja, hogy a kedvese mit él át. Tehát, hogy innen van az ötlet állítólag. Persze ez csiszolódik, meg mindig más, és mi is nagyon sokszor, tehát nekünk van ilyen kiállításunk Prágában, meg Varsóban is. Volt Stockholmban is. A Prága-Varsó most is működik. Gyakorlatilag most már annyira sok tapasztalat gyűlt össze, hogy miket szeretnénk megmutatni, és hát itt Budapesten is már költözött a kiállítás is, úgyhogy voltunk a Millenárison, majd most visszaköltöztünk a Népligetbe, ahonnan indult ez az egész történet. Tehát, hogy annyiszor építettük már, és annyiszor gondolkodtunk már, hogy mi legyen a tematika, mi legyen a amit szeretnénk megmutatni ezzel kapcsolatban, de ebbe az a jó ír, hogy nincs vége sose, tehát nincs rá egy na, ez a tuti recept, hanem ez egy picit így mindig, mint ahogy az előbb mondtam a mesterséges intelligenciát is, hogy ezzel is változik a történet a látássérülteknek. Itt is nekünk is mindig vannak új ötleteink, vannak, amiket azért nem valósítunk meg, mert nincs rá helyünk, van amelyiket, mert nincs rá elég anyagi keretünk, mondjuk, de hogy ötletünk az mindig van még.
Igen, azt én láttam, hogy ez nem is pusztán már csak egy kiállítás, hanem egyébként teljesen más típusú programokkal is lehet vegyíteni, ugye?
Így tehát ilyen
csapatépítés, vacsora,
így
ugye?
Így van. Egy picit még kiebb tekintve, mi nagyon sokat járunk egyébként cégekhez, mert ugye most az, hogy ott is felvesznek megváltozott munkaképességű embereket, az most már teljesen természetes dolog. És hát mi elmegyünk ilyenkor, és először felkészítjük a dolgozókat, hogy hát hogyha egy látásérőt fog az új kollégájuk lenni, mire számítsanak, hogy ne úgy nézzenek rá, mint egy UFO-ra. Tudjuk a vezetőséget is erre egy picit érzékenyíteni, nem is érzékenyíteni, szemlélet formálni most ez a hivatalos kifejezés. És gyakorlatilag, mikor oda kerül valaki, akkor már egy látásérőt egy munkahelyre, akkor nem... hogy mondjam, teljesen természetesnek fogják venni. De ezen kívül cégek nagyon szeretik a családi napokra, amikor elmegyünk, vagy csak egy céges csapatépítésre, mert hogy azért mondok egy példát, autógumis cég, azt tapogatta a sötétbe, hogy téli vagy nyári gumi, az a gumi, amit ők most ott gyártottak. Tehát minden cégnek a tevékenységére föl tudjuk ezt a dolgot húzni egyébként. És hát ez nagyon-nagyon nagy sikert szokott, mikor valaki a saját tudott dolgaik között próbál egy picit félszeműen vakon megfelelni valaminek. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon széles a spektrum, amit csinálunk. Amit említett is, hogy csinálunk láthatatlan vacsorát, ami meg még egy ilyen haladó program, hogy hát a túra végén, mikor itt ez a 40 perc egy óra véget ér, akkor nem jönnek ki az emberek a sötétből, hanem leültetjük őket, és egy 4 fogásos vacsorát kapnak. Méghozzá én azt szeretem, hogyha kapnak egy indiai vacsorát, mondjuk, hogy még azzal is, hogyha már úgy legyen kövér, tehát hogy még jobban billentsük ki az embereket egy picit a megszokott dolgokból, és nagyon-nagyon jó szájízzel jönnek ki, vagy hogy nem ez egy kicsit ilyen képzavaros volt, de hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon szeretik az emberek, teljesen mások benne az ízek, teljesen más, hogy próbál enni az ember. Mondok jó hírt is benne, sokkal kevesebbet eszik az ember, mert hogy nincsenek az, hogy ugye az ember a szemével is eszik. Hát itt erről nincs szó. Gyakorlatilag olyan élménnyel jönnek ki, hogy én erre azt szoktam mondani, a világ legjobb, nem tudom, Michelin csillagos éttermébe is el lehet menni, és biztos lehet nagyon jót enni, de hogyha valaki először a láthatatlan kiállítása először így visszagondol, az biztos egész életébe vissza fog erre gondolni, tehát hogyha valaki nagyon különleges élményt szeretne valakinek adni, akkor azt gondolom, hogy hát ennél felejthetetlenebbet nehéz ilyen szempontból.
És akkor, ha jól értem, itt a tárlatvezetők, akik kísérik a látogatókat, maguk is látássérültek, vakok, őket, hogy mondjam, őket mi motiválja, vagy hogy lesz valaki tárlatvezető?
Hát ez egy nagyon sok lépcsős folyamat, mire valaki teljes értékű tárlatvezető, vagy túravezető lesz, mint túrának hívjuk, azért mondom ezt. Gyakorlatilag hogy miért jönnek dolgozni? Azért, mert ez egy olyan téma, hogyha ezt jól csinálják, akkor óránként, tehát egy ember óránként tud bemenni, egyébként negyed óránként mennek a csoportok egymás után, csak hát ugye több vezetőnk van, akkor ő óránként kap egy nagyon pozitív visszajelzést arról, hogy ő milyen fantasztikus ember. Szerintem ez az egyik legjobb fizetség. Ettől függetlenül azért fizetést is kapnak, sőt.
Tehát nem önkéntes jó nem szolgálatból teszik, hanem ez egy rendes munkahely számukra.
Ez egy teljesen rendes munkahely, és gyakorlatilag ez a munkahely úgy, hogy itt rendesen majdnem, hogy szakszervezetet is játszanak, meg mindent, de azért ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon családias munkavégzés. Akik itt megkötnek, azok nagyon-nagyon sok évig itt vannak velünk, csak akkor mennek el, hogyha tényleg az élethelyzetükben van változás, nem tudom, elvégezte az egyetemet és kapott valamilást. De pont fordítva is van akinek ez az első munkahelye, mármint olyan munkahelye, ahol tényleg úgy kell bejárni, hogy itt úgy kell megjelenni, hogy szépen fölöltözve, megborotvá, tehát hogy mondjam, tehát van egy ilyen vonulata is ennek a történetnek, és hát azért mondom, ha valaki itt vezető lesz, ilyen túravezető lesz, az nagyon szereti ezt a munkát. Nagyon-nagyon jó érzés itt dolgozni nekik. Van, aki kutyával jár, van, aki annélkül van, tehát ezek is mindegyik, tehát élethelyzetekre változik. Van, aki ezt munka mellett csinálja, mert gyakorlatilag neki van esetleg más munkája, vagy éppen iskolába jár. Főleg, mikor külföldi csoportokat kell vezetni, hát a vaktársadalom az leképezi a normál társadalmat. Tehát ott is az idegen nyelvű, jól idegen nyelvet beszélő emberek, azok még egy kisebb halmaz a látássérülteken kívül. Tehát akkor nekik van, hogy ők iskolába járnak mellette, stb. Tehát azért ez egy komplex dolognak.
Egyébként akkor ez, hogy mondjam, végülis egy vegyes csapat, mert hogy nyilván a tárlatvezetőkön kívül pedig ugye látók is dolgoznak a kiállításon.
Így van.
Mit tanulnak egymástól? Hogyan működik ez a kooperáció a két világ között?
Hát itt muszáj, tehát ez az egymásra utaltság, ez nagyon, nagyon fontos itt, én azt gondolom. Most azért egy látássérült faktor nem elvárható, hogy be tudja ütni a számítógépbe, nem tudom, a megvásárolt italokat, vagy a jegyet ki tudja szolgálni rendesen. Meg tudná csinálni egyébként, csak sokkal lassabb lenne, és tehát nem volna ennyire hatékony. Vagy a takarítást, hát azt is meg kell csinálni valakinek, tehát van takarítónő is, van, tehát így minden van, így gyakorlatilag, vagy a karbantartó, aki, hogyha véletlenül valamit még meg kell csinálni, akkor meg legyen csinálva, de gyakorlatilag azért, ahogy itt mondtam, ez egy ilyen nagyon pici csapatról beszélünk, egy ilyen 20 fős csapat, aki ezt működteti, és gyakorlatilag így itt mindenki ismer, mindenkit ismeri a másik nyűgét, nagyon pici a fluktuáció, úgyhogy itt, ha valaki véletlenül, nem tudom, most átalakítja a lakását, és mondja, hogy hú, de milyen nehéz volna elhozni a bútorokat, mert nem tudom, ez van, akkor biztos, hogy segítünk neki, és akkor elmegyünk a céges autóval, a mikrobusszal, és akkor elviszük neki, és segítünk összeszerelni is, hogyha kell. Tehát vagyunk olyan viszonyban egymással, akkor úgy mondom. Tehát ez egy ilyen, hát, családias munkavégzés.
Én egyébként úgy gondolok erre a kiállításra, van az a módszertan, amit élőkönyvtárnak neveznek, és minden olyan csoport, amelyikhez előítéletek, sztereotípiák, általánosítások csatlakoznak, azokból a csoportokból lehet beszélgetni emberekkel, akik nagyon őszintén mesélnek magukról. És ennek ez egy ilyen négyzetre emelt verziója, mert akkor itt nem csak beszélgetnek, meg szóban fejezik ki, hanem mi átélhetjük, látók, hogy milyen a vakkók, a látássérültek élete.
Azért hagynak meg maguknak titkot.
És a fő kérdés, hogy vajon akkor mik azok a leggyakrabban zajló tévhitek, vagy ilyen előítéletek, amikkel találkoznak, hogy jönnek a látók, és úgy jönnek ki a végén, hogy hát én valami teljesen mást gondoltam, vagy most nagyon megváltozott pár dolog.
Következő a kiállításon mindenki ezzel jön ki, hogy szeretné látni a kiállítást világosban is. Hát ezt nem engedjük senkinek, mert a vakoknak se kapcsolják fel a villanyt, szoktuk rá mondani, de nem csak ezért nem, hanem azért, mert mi vizuálisak vagyunk. Bemegyünk egy helységbe, és azt látjuk, hogy a falon van egy karcolás, akkor mi az biztos, hogy azt mondjuk, hogy a falon van egy karcolás. És nem azt nézzük meg, hogy ez a tér milyen. Mert hogy nekünk a többi az természetes. Úgyhogy gyakorlatilag a másik nagyon, tehát ez az egyik ilyen, hogy nem engedjük meg, hogy visszamenjenek és megnézzék világosban a helyet. De egyébként van még egy dolog, ami nagyon-nagyon furcsa, és nagyon-nagyon sok ember ezt gondolja, hogy ez működik, hogy a filmek azt sugallják, hogy a vakok megsimogatják egymás arcát, és úgy kommunikálnak egymással, és akkor tudni akarják, hogy kinek milyen hosszú a haja, mekkora az orra, mekkora milyen a füle, meg stb. Na hát ez nem igaz. Tehát ezt a vakok látássérültek ki is kérik maguknak, és ezek ilyen filmes sztereotípiák, mert ott vannak ilyenek, hogy az emberek ott tapogatják a másikat. Persze, mikor már megismerkedtek, és közelebbi kapcsolatba kerül két ilyen ember, akkor nem, persze, hogy egymáshoz érnek, de addig biztos, hogy nem. Tehát a látogatóknak ez a félelmük, hogy majd őket ott megtapogatják, meg, tehát ez még véletlenül se. Tehát, hogy ez nincs. Tehát ez nincs. Ezt a hollywoodi filmek sugallják, hogy a vakok így gondolják, hogy majd ők megnézik, hogy ki milyen. Nem. Ők, hogyha valakivel beszélnek, abból megmondják, hogy körülbelül milyen magas, mennyire testes az orgánumból, meg hogy honnan jön a hang, és gyakorlatilag, hogyha nem olyan, akkor se foglalkozik vele, mert őt ez nem érdekli. Tehát alapvetően őt ez nem fogja érdekelni. Persze, majd, hogyha megismerkedik valakivel, akkor az biztos, hogy fogja érdekelni, de az egy másik vonal, azt hagyjuk is. Tehát ez nem a kiállításnak a témája.
Igen, más dimenziókban.
Más dimenziók. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb dolog. A másik, hogy az emberek rájönnek arra, mikor kijönnek, hogy hát ezek nem is hülyék, ezek csak vakok. Tehát van az emberekben, van a fogyatékkal élésre egy picit ilyen lenéző, lesajnáló, nem tudom jól kifejezni ezt az érzést, de hogy amikor kijönnek, akkor rájönnek, hogy ez hülyeség. Hát ezek ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Pontosan ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Csak van nekik egy adottságuk, nem látnak. És hát azért az az ember, mikor rájön arra, hogy a látás az az összérzékelésnek a 80%, 70-80%-a, és ezt elveszik, akkor mindenkinek mondják, hogy jaj, mert a vakoknak milyen jó, mert sokkal jobb a hallásuk. Nem a hallásuk jobb, hanem nekik az a 20% az a 100. A maradék 20%, ami nekünk van, abból a 20, tehát az összérzékelésből a 80, ugye kiesik, a maradék 20, nekik az a 100. Tehát mindenre jobban figyelnek. Erre szoktuk mondani, hogyha mi megyünk az utcán, akkor nem foglalkozunk vele, hogy most szőnyeg van, vagy parketta van, vagy mi van, megyünk, mert kit érdekel. Egy vakembernek az is információ, hogy most padló szőnyeg van, vagy tehát hogy mit érez a talpával. Mi is foglalkozhatunk ezzel, hogyha gondoljuk, mert a tengerparton biztos mi is inkább a vizes részen megyünk, ahol könnyebb benni, de hogy ő nekik ez információ. Úgyhogy ezekre kell jobban figyelni, vagy jobban tudunk ilyenkor figyelni. És korábbiunk, hogy le is zártunk.
Ja, tényleg arra, még talán arra is kíváncsi lennék, hogy tapasztaltak-e változást így társadalmi szinten, hogy ez már azért létezik, akkor nem is tudom, majdnem 20 éve ez a kiállítás, hogy tényleg van-e valami attitűdváltás?
Van.
Igen?
Van.
És milyen irányba meg?
A pozitív irányba szerencsé. Tehát én azt tapasztalom, hogy én 50 pluszos emberként, amikor én gyerek voltam, akkor ha valaki fogyatékkal élt, akkor elvitték csúnya szóval a gyógyiba az embert, és tehát szétválasztották a társadalmat a fogyatékosokra és a nem fogyatékosokra. 18 éves korában kiengedték a fogyatékost, vagy kirakták onnan, mert hogy akkor ugye addig tart a történet. És akkor még féltünk is egymástól, mikor egymásra néztünk, mert nem ismertük egymást. A mai gyerekek már nem félnek a fogyatékkal élő társaiktól. És ez nem csak a mi áldásos tevékenységünk, hanem ez így össztársadalmilag, én azt gondolom, hogy nagyon jó felé változik a dolog. De hogy mi ehhez szeretnénk hozzátenni ehhez a dologhoz, hogy ha látunk egy vakot az utcán, akkor oda merjünk menni hozzá. És tudjuk, hogy kell segíteni neki, ő se éljen vissza azzal, mert ugye lehet egy fogyatékkal élni, meg visszaélni, de hát, hogy tudjuk ezeket a szabályokat, vagy tudjuk ezeknek a normáit, hogy mégis meddig érdemes segíteni, meddig nem pofátlanság, meddig. De hogy a gyerekek most már ezt ösztönösen érzik, és ez egy nagyon jó dolog. Egyébként ez egy ilyen személyes indítatás is, vagy tehát személyes álom is, vagy hogy mondjam, hogy ez minél több gyerekhez így eljuthasson. Aztán van még egy egyébként, hogy én nagyon fontosnak tartanám, hogy az összes olyan ember, aki public helyen dolgozik, tehát a Tesco pénztárostól kezdve az önkormányzati, nem tudom az okmányirodába, akik dolgoznak, a bankokba, a postán, stb., hogy ezeknek kötelező volna egy ilyen képzésen részt venni, hogy amikor egy vakkal találkozik, vagy látássérült, akkor ne kelljen emelt hangon beszélni, mert ő nem süket, meg nem hülye, csak vak. Viszont legyen azzal is tisztában, hogy neki hogy kell egy hivatalos papírt aláírnia. Tehát ezek ilyen nagyon hosszan és túlmutat, tehát nagyon hosszú útra vezető kérdések, de hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volna, mert azt tapasztaljuk itt a kollégákkal, a tárlatvezetőinkkel, hogy nagyon sokszor úgy bánnak velük, hogy mintha valami őrült emberek lennének, pedig hát ő csak vak. És hogy ezeknek az embereknek ne kelljen méltatlan helyzetbe kerülni azért, vagy ne kelljen már neki egy ilyen pénztárost rendre utasítani, vagy bármit csinálni, hanem azt tudja, hogy az az ember, aki vele szemben van, az miért azt csinálja, amit csinál, és nem normális dolgot csinál, mert nem ugyanazt csinálja, mint a másik 325. Úgyhogy ez még egy másik, egy ilyen nagyon előremutató dolog volna, hogyha ezt tényleg be lehetne hozni valami komolyabb szinten a köztudatba, de hát most szerencsére neki nem, de az egyik miniszterünk az ugye pont látássérült, és hát talán majd változni fog ez a dolog is egy picit.
Hát talán ez is mutatja, igen, hogy mondjam, a társadalmi attitűd az talán az ilyen példákból biztos tud változni, vagy máshogy áll hozzá. De erre egyébként kíváncsi lennék, hogy vajon az ott dolgozó, például akkor a tárlatvezetők, vagy maga a vak társadalom, látássérült társadalom, hogy ezt talán jobban ismeri az átlagnál, gondolom akkor így a munkájából kifolyólag, hogy ők mit gondolnak, hogy a fizikai környezet, vagy a társadalmi, hogy mondjam, tudatlanság, vagy előítéletek okoznak nagyobb akadályokat, vagy mind a kettő, ez úgy nagyjából kiegyenlítődik, hogy mind a kettőn szeretnének változtatni?
Én azt gondolom, hogy mind a kettőn szeretnének változtatni, de hát ugye ki volna az, aki nem mindent szeretne ugye egyből.